a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, keresztelésre készülve, drága testvéreim, a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt benneteket, és szeretettel köszönt titeket, áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy fogadjuk be a keresztség által őt is a keresztjén anyaszent egyházba. Hisszük, Isten akarata ez, hogy a kicsin gyermek Jézus Krisztus követője legyen. Így legyen. Amen. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolódóan szerezte a keresztség sákramentumát, ahogyan azt elébénk adja Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család és kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy a keresztelés az mindig öröm. Öröm a családnak, talán öröm a kisgyermeknek is, hogyha nem rettem meg. Öröm a szülőknek, keresztszülőknek és a gyülekezetnek egyaránt. Hiszen Isten népe egy kicsin gyermekkel szaporodhat, gyarapodhat. És ez nagyon nagy ajándék, főleg mai világunkban, mert a keresztelésben egyfajta reménység van a szülőknek is, mikor majd felnő ez a kicsin gyermek, akkor ő maga is megtanulja dicsérni, dicsőíteni az Istent. A Szentírásban van egy egyszerű gondolat, amely így szól, aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül. Bármennyire hihetetlen, hogy az embernek egyetlen egy dolgot kell megtennie ahhoz, hogy az üdvösség útjára lépjen, ez pedig a keresztelkedés. A régi időben annak volt hagyománya, hogy amikor mentek keresztelő Jánoshoz felnőtt emberek, ott a keresztelés bizony úgy volt, hogy háromszor lemerítették az illetőt a víz alá, az Atya, a Fiú és a Szentléleknek nevében. Azóta csak annyi változott, hogy katolikusoknál, reformátusoknál egyaránt háromszor egy kevéske kis vizet öntünk a keresztelendő gyermekre. A Szentírásban nagyon sok példa van arra, hogy amikor egy egész család megkeresztelkedett, akkor abban kicsin gyermek is benne volt. Ezért nagyon ajándék az, hogy a keresztelés kicsin gyermekkora óta történt. A háború előtti időkben, amikor sokkal könnyebben megbetegedtek gyermekek, sokszor már az egy-két hetes gyermeket is hozták, mert nem tudták, hogy ne talán valami súlyos betegség elkapja, és talán elköszön az élettől, Isten kegyelméből ma az lényegesen kevesebb, és nagyszerű dolog, amikor a keresztelés elindul. Egyetlen egy gondolatra szeretnék rámutatni, ami ebben a felolvasott keresztség sákramentumában benne van, amikor Jézus Krisztus azt ígéri, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus velünk van? Nem biztos, hogy érzékeljük, mert őt hitáltal segítségül kell hívni. De amikor Jézus nevét említjük és segítségül hívjuk, akkor ő ott van közöttünk mindig, és akkor sokkal inkább meg fogja érteni azt, hogy nekem mi a gondom, bajom. Elsősorban a szülők felé ígéret ez, de a kisgyermek felé is ígéret, hogy az Úr Jézus Krisztus minden napon velünk van, és nem akár meddig a világ végezetéig. Általában mi a földi életünkben gondoljuk, hogy születünk, élünk, és majd időskorunkban elköszönünk az élettől. Jézus Krisztusnak és az Istennek ez a világ csak az életünknek egy része, töredéke, hiszen az az élet, ami bennünket az üdvösség útján vár, az a világ végezetéig, magyarán az örökké való világot szimbolizálja. Nyilvánvalóan, hogy nem egyszerű a gyermek nevelése, mert a gyermek nevelésében, amit Jézus tanácsol, azt kell tudni megfogadni, hogy megtanítani a kicsin gyermeket, hogy megtartsa mindazt, amit az Isten parancsolt nékünk. Amikor megértettem fiatalabb koromban, hogy mit jelent az Isten parancsa, valójában parancsnak mondjuk, bár az eredeti héber az úgynevezett ajánlásnak mondja csak, de amikor az ember végig gondolja, ez a világ teremtettségéből fakadó olyan ajánlások, gondolatok, amit az embernek hasznos elkerülni, mert nem csak önmagamnak, hanem a környezetemnek is kárt okozok. Aki megérti, megtanulja ennek a világnak a természetét, az fogja tudni ezt megtanulni, megérteni, és az fogja tudni a gyermekével közölni. Mert a kicsin gyermeknek is ezt úgy kell tudni megtanulni, a szülők, keresztülők segítségével, hogy amikor ő is felnőtté válik, ismerje ezeket, ha tetszik, parancsolatokat vagy ajánlásokat, mert ez mindnyájunk leginkább az ő és a szülei érdeke. Hát így adjon erőt az Isten mindnyájunknak, így legyen. Amen. Gyülekezet fele. Valljátok meg hiteteket a gyülekezettel, elmondván fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és foltokat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, hitetek megvallás után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény egyház, anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy a kicsin gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék, a gyülekezet felelje, ígérjük.
Ígérjük.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt a kicsin gyermekért, akit nékünk ajándékoztál.
Kérünk, Atyánk, őrizd meg és engedd, hogy testi-lelki épségben a Te dicsőségedre felnevekedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé, segíts minket, hogy élő hitű Krisztus Urunkat igazán követő felebarátainkat tiszta szívből szerető gyülekezeted lehessünk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a Te szent neved dicsőségére tudjunk élni. Így legyen. Amen. Tessék megfogni. Kérdezik, mi lesz a kicsi neve?
Bence, Bence.
Tudod, csak Bence egy. Jó, köszönöm. Csak vizet öntünk, vagy semmi. Bence, keresztelekünk téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Tessék várni, én megadom. Bence, a mindenható Isten, aki örökké él, áldja meg a te életedet, hogy az ő dicsőségére tudj élni, és a szüleid örömére. Így legyen. Amen. A gyülekezet helyet foglal, még várjanak. A gyülekezet részéről egy keresztelési oklevelet adunk át a szülőknek, amit elmondtam, kérem, hogy úgy őrizzék meg, hogy az egyházi törvény alapján még egyszer nem lehet ezt kiszolgáltatni. Hozzáadunk egy szentírást, hogyha vita van, a református hit szerint mindig a Biblia szava dönt, és nem a hagyomány. Jó lehet a hagyomány is, amikor vita van, akkor mindig először az Isten igéje legyen. Tessék el, szeretettel a gyülekezet részéről tessenek helyet foglalni. Folytatjuk Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárunk éneklésével. A 25. Zsoltárnak az első, második és harmadik versét énekeljük. Az első verse úgy kezdődik, szívemet hozzád emelem.
Atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva található az apostol cselekedeteiről szóló könyv 7. fejezetében az 51-től a 60. versenybe zárva, vagy a ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek mindig ellenszegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak az eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok be. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükbe, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyilva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, berúgták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kivitték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették, amikor megkövezték István, az így imádkozott, Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott, Uram, ne rótt fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Az Isten tegye áldotta, hogy szent igé, a szívünkbe befogadását értek, hajtsa meg fejünket a képen. Megváltó Úr Istenünk, hálát el szívvel állunk meg a te szent hajlékodnak. Hálát adunk, hogy összegyűjtöttél bennünket. Hálát adunk egy kicsi gyermekért, akit megkeresztelhettünk. Hálát adunk mindazokért a történésekért, ami az elmúlt hét, amit az elmúlt héten is átélhettük, és mögötte megláthattuk a te szereteted, jóságodat. Köszönjük, Urunk Istenünk! De hadd kérjünk téged, hogy a te igéd világosságában láttasd meg velünk a mi hibáinkat, vétkeinket, bűneinket. Adj erőt hozzá, hogy szembe tudjunk nézni velük, és tudjuk kérni a te bocsánatodat, és le tudjuk tenni minden nyomorúságunkat, bűneinknek a terhét, a te keresztedhez, hiszen ott van a helye, nem a mi szívünkben, lelkünkben, amelyet megterhel. Így légy közöttünk, szent lelked által, így áld meg ezt az Isten tiszteletet, hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézusért. Amen. A 168. dicséretünk első versével készülünk az ige hirdetésével, Ó, Atya Isten, én vagyok. Olyan mélységig az Istennel való kapcsolatban, vagy ha tetszik, olyan magasságig, nekem mindennél fontosabb az Isten világ kapcsolat. Bevallom őszintén, az ember megtér, vagy a megtér és olvassa a Szentírást, egyre inkább fontos lesz neki. Mert amikor túl a Biblia szövege, kinyílik, és az ember megérti azokban a mi számunkra, az én számunkra az Isten üzenetét, az a világ egyik legnemesebb lesz egy dolga. Mert azon keresztül élhetem át, hogy igen, engem az Isten kiválasztott. Miért van a kereszténységünkön belül sok-sok életáltozó? Mindig fel lehet tenni a kérdést, hogy az Isten ilyen kegyetlen, hogy elvárja, hogy az életünket áldozzuk. Nos, elárulok egy titkot, az Isten csak azoknak az életét várja el egyik oldalról, akiknek erőt is ad, meg hitet is ad, hogy az, amit ők tesznek, annak nincs értelme, illetve van értelme. Ugyanakkor az áldozatok során évszázadokon keresztül, ha visszatekintünk kereszténységünk történetére, kivétel nélkül bizonyságtétel. Bizonyságtétel az Istenről, bizonyságtétel a hitemről, bizonyságtétel arról, hogy igenis engem az Isten szeret, gondviselő, megad mindent, amire szükségem van, és ugyanakkor nekem az élet nem csak addig tart, amikor majd eltemetnek, hanem azon túl is. Mert amikor az ember megérzi, megérti, hogy az életünk után is van élet, akkor teljesen más ez a szövegkörnyezet. Nyilvánvalóan, hogy a világ felé is több mint elgondolkodható történés, hogy egy-egy ember miért gondolkodik úgy, hogy számára az Isten szava Jézus Krisztus követésének, és az a példa, amit Jézus adott a világnak, fontosabb mindennél. Nyilvánvalóan, hogy ez az áldozat kivétel nélkül mindig előrevitte a világot. István, akiről szól ez a történés, aki diakonus lett az apostolok mellett, ugyanakkor ő magáról nem tudjuk, hogy a diakonia szolgálatból mennyit tett, mert ő maga is az ige hirdetés szolgálatával indul el, és bizony Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, nem egyszer ott a templomba, és ugye ez a hivatalos írástudóknak, farizeusoknak egyáltalán nem tetszik. Korábban már a tanítványokat is, akik ott a templomban hirdették Jézusról szóló evangéliumot, megintették őket, őket is bevitték a hivatalos bíróság nevezett fórum elé, majd megintették, hogy ne beszéljen egy szót sem. Érdekes dolog, Jézus szavát annak idején, most is az evangéliumot elsősorban szóval lehet terjeszteni, és itt akarták a tanítványokat is rávenni, hogy ne tegyék ezt. Amikor Istváron is kiderült, hogy őt is Jézus Krisztus érintette meg, és ő is bizonyságot tesz Jézusról, akkor őt is behívatta ez az úgynevezett nagy tanács, hogy próbálja védeni magát, és István az ő védő beszédében alapvetően Jézus Krisztusról tett bizonyságot. Nem akárhogyan. Elkezdte a történetét Ábrahámmal, folytatta az ő fiával Izsákkal, folytatta Mózessel, majd befejezte Jézus Krisztussal, és nem egyszerűen fejezte le Jézus Krisztussal, hiszen túlmegy még azon is, amit Péter apostol mond, hogy ti megöltétek Krisztust, már István azon is túlmegy, hogy nem csak Krisztust öltétek meg, hanem a ti atyáitokat is, a prófétákat is, akik abban szerettek volna segíteni, hogy az igazságot megtaláljátok, és az igazság eljövetelét várjátok. Nyilvánvalóan, hogy ez nem egyszerű kérdés, ugyanakkor megvádolja őket, hogy mindezt a nyomorúságot megtették. És ez egy nagyon kemény vádló gondolatsor, ott áll a hallgatóság, és emberi értelemmel véve érthető, hogy miért háborodnak fel. Itt ugye azt olvassuk először, hogy ezek fölháborodtak először is, amikor mondja megöltétek. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, fogukat csikorgatták. Ugye a templomban nem lehet senkit se bántani, ott akinek engedélye volt, megszólalhatott, és ugye nagyon-nagyon ütött István szava, hogy még a prófétákat is megöltétek és nem védtétek meg. Az Ószövetség te is tele van olyan prófétával, akinek az életét kellett adni, és ő odaadta az Istenét, mert tudja, hogy kit képvisel. Aztán később persze rájönnek az emberek, hogy ő is bizony proféta. Jézuskor is rájöttek, hogy próféta volt, nem csak próféta, hanem az Isten fia is ráadásul. Ugye a nép harmadra gerjedt. Nagyon érdekes a dolog. És első gondolatunk így szó, ekkor István megtelt Szentlélekkel. Majd az égre függesztette a tekintetét. Nyilvánvalóan István nagyon jól tudta, hogy az ő beszédének milyen következménye lesz. Valószínű, nyilvánvaló, hiszen megölték Jézus, igaz, ő feltámadott, majd Péterék, amikor bizonyságot tesznek Jézusról, nem csak a nép előtt, hanem Izrael vezetői, az írástudók és a vének előtt is, Péterék úgy fejezik be, hogy ti ezt a Jézust megöltétek. Nyilvánvalóan, hogy mint mondottam István, szélesebb kört rajzolja. Péterék a Krisztus megölését hangoztatja, István pedig visszatekint még a prófétákra is, hogy ők az igazat mondták, és az életükbe került. Ma is így van ez, drága testvéreim, hiszen ma is nagyon sok keresztjének kell az életét adni. Érdekes, többször már a média is szól ezekről az eseményekről, hogy mennyi keresztjén pusztul el ebben a világban. Valaki összeszámolta nemrégiben 245 millió ember érintett ez a gyomorúság, és ez egy nagyon-nagyon fontos szám. És nyilvánvalóan az ő életükről is ki fog terülni, hogy mi is történt velük. István megtelt Szentlélekkel. Miért? Mert úgy érezte, hogy abban a helyzetben, ott és akkor, azzal a haraggal, azzal a fogcsikorgató, gyilkos haraggal szemben neki egy menekülése lehet, mégpedig ahhoz, akiben ő hitt. Ez pedig a Szentlélek Isten. És amikor az égre függeszti a tekintetét, ez is egy jelképes szimbolikus tett, hogy ő az Isten segítségét várja. Hiszen azért tekint az égre. És akkor megtelt Szentlélekkel, akkor annyi erőt kapott, de annyit, mint látni fogjuk, hogy az az erő őt át fogja segíteni minden bajon, fájdalmon, nyomorúságon, még a megkövezésen is. Nyilvánvalóan, hogy István a néptője által meg fogja kapni Isten segítségét is. Ő már megtanulta, amit Pál apostol is elmondott. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Isten lelke tehát nem véletlenül jelenik meg, hogy erőt adjon magának Istvánnak. Maga az Úr is látja és ismeri István helyzetét. No, meg a feldődött tömeget, tekintetét az égre emeli, mondja itt textusunk. Nem lefelé néz, nem elbátortalanodik, nem. Az égre tekint, segítséget onnan vár. A mi életünkben, drága testvéreim, nagyon sokszor előfordulhat olyan történés, olyan helyzet, ahol mi végig gondoljuk pillanatok alatt, és azt látjuk, hogy ezt a helyzetet mi nem tudjuk megoldani. Mert nincs hozzá eszközük, nincs hozzá erő. Vagy meghaladja a lehetőségeinket, talán a képességünket. És ebben a helyzetben a hívő ember mindig segítségül hívja az Isten szentekét. És amikor az égre tekint és segítséget onnan vár, miközben látja az Isten dicsőségét. Nem akármilyen gondolat ez. Mikor látja István? Amikor a feldühödött tömeg ott van, ő meg látja az Isten dicsőségét. És nyilvánvaló, hogy ez a fajta különbözőség még jobban herjelni fogja a tömeget, hogy amikor mi elítéljük a tömeg ezt a szerencsétlen, meg dühösek vagyunk, meg a fogunkat csikorgatjuk, ez hogy meglátta az Isten dicsőségét? Pedig látta. Mert hitt abban a Krisztusban, aki elhívta őt, aki előtt adott neki. Igen, második gondolatra, én meg látom az eget megint. Tekintetét az égre emeli, majd fokozódik Istvánnak az élménye, íme látom az eget megnyílni. Nem könnyen érthető ez a gondolat, hiszen nekünk egyszerű embereknek nincs ilyen élményünk. Egyet hadd tegyek hozzá, ilyen élményt egyedül az Isten tud adni hitáltal. Tehát ez az élmény nem úgy jön elő, hogy valaki fölmegy és szétválasztja az eget, nem. Hanem a hitbeli embernek az igazi élménye egy hatalmas élmény. Gyakorlatilag, amikor jelképesen a szívemben, lelkemben, az Isten szent lelke segítségével megláttam, igen, szétnyílt az ég ott, ahogyan István meglátta. Akkor ő már egy hatalmas reménységet kapott, hatalmas erőt kapott, hogy akármit csinál velem ez a feldőlő tömeg, nekem lesz erő. Azt kívánom minden itt levő kedves testvéremnek, hogy találjon ennyi erőt. Mert mindjárt meg tudjuk látni, hogy mennyi ez az erő. Valójában Isten, István, amikor ott volt, az Isten nevét hívja segítségül, nyilvánvalóan, hogy ki eljött hozzá, az ég megnyílt jelé közepette. A tömeg tehát még inkább bevonul, hiszen ők meg megvarják ölni István, ez az ember pedig Isten megjelenéséről kezd bizonyságot. Micsoda tragédia ez? A tömeg számára, nem István számára. És a világ azóta is legnagyobb tisztelettel gondol Istvánra, hiszen a kereszténységünknek ő az első mártírja, aki mártír halált halt, nyilvánvalóan Jézus Krisztus, a kereszténység alapítója után. Ugyanakkor ő ebben a helyzetben is Jézus Krisztusra gondolt, nem a maga életét menti, mert Jézusnál sokkal, de sokkal többet kaphat, és az életét is, az igaz életét is ott találhatja meg. Igénk harmadik gondolata, tudnék, látom az eget megnyílni, és az ember fiát, mondja István, aki az Isten jobbján ül. Na, nyilvánvalóan ez volt a leginkább haragot indító szava Istvánnak. Már Dániel könyvében egyébként olvashatunk Dániel álmában, aki látja az ember fiát eljönni, akit az Isten megígért. Jól tudjuk, hogy a messiás várása már Dániel idejében elkezdődött, több száz esztendőn keresztül várja Isten népe a messiás, vagy a messiás Jézus Krisztus személyében eljön a világra. A harag és a vége István életében kivonszolják a településen kívülre, hiszen csak ott lehetett végrehajtani egy ember életének a kioltását, ha tetszik a megkövezést, amely iszonyatos nyomorságos halál. És ez az iszonyatos halál, a megkövezés, a halálos ítélet, amit végrehajtott a tömeg a városon kívül, így írja a Biblia, egy akarattal rohantak rá a tömeg. Egy akarattal. Senki nem volt abban, egy ember sem, én ebben nem veszek részt. Egy akarattal rohantak rá. Milyen mérhetetlen nyomorúság. Az, aki szent volt, az, aki az Isten elhívottja volt, az, aki az életében az Istenét szolgálta és segítette egyfolytában a körülményét. És amikor István elmondja utoljára az imádságában, akkor a megkövetés előtt meghal, Uram, ne rótt fel nekik a bűnt. Tessék végig gondolni csak, milyen ereje lehetett István. Nem az érdekelt, hogy megkövetik és minden, amit marad és elbújik az életet, nem ez. Hanem az érdekelt, hogy Uram, ne rótt fel ezeknek a bűnösöknek a bűnt, akik ilyen gyalázatosan zsegetek, ez a kereszténység. Emlékezzünk Krisztusra, ő is ott a keresztván, mit mondott. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeztek. Amikor gúnyolták, csúfolták ott Krisztus, meg amikor keresztre feszítették. És Jézus is tudott imádkozni, István tőle tanult. És volt ereje hozzá. Felbecsülhetetlen értékez, drága testvéreim. És hát utolsó, nagyon izgalmas gondolat, hogy amikor azt mondja, hogy látom az eget megnyílni, majd az ember fiának az Isten jobbján ül, ez a teljes képe Istvánnak, az ő hite által. Mit jelent ez, hogy megnyílt az ég? Az, hogy az Isten el fog jönni a segítségemre. Mit jelent az, hogy ott látja az ember fiát az Isten jobbján? Az, hogy Jézus Krisztus elnyerte az ő méltó helyét, és ő is el fog jönni engem megsegíteni. Ez ad Istvánnak erőt. Én azt kívánom, drága testvérem, hogy minél többünknek legyen ilyen igaz Isten élmény. Mert felbecsülhetetlen egy igaz Isten élmény. Nekünk ilyen Krisztusunk van, aki ott áll az Isten jobbján, olyan hitvallásunkban is erre bizonyságot tenni. Lehet ma is Jézusért bizonyságot tenni? Igen. Mit gondolunk? Ma milyen része lesz annak, aki így szól? Lehet, hogy nem ölik meg. De a társadalom divatos elitje és az Isten nélkül személyek egyszerűen kiközösítik őket. Nem kompletnek, nem normálisnak, ilyen nem tudom minek minősítik. Elzárkózunk tőle, ilyenekkel nem foglalkozunk. Ez a divat nyomja a fiatalt egészen kamaszkorától kezdve, egészen addig, ami egyszer csak meg nem szólott szívében Jézus Krisztus, és az a családi háttér sok-sok ajándéka, aki keresztény családba tud felnövekedni. Nyilvánvalóan, hogy a kérdés, hogy mi hol állunk. Kérjük megváltó Urunkat, hogy nekünk is legyen erő, és ilyen hatalmas bizonyságtétel. István kereszténységünk első hatalmas bizonyságtétel, aki nem sajnálja az életét, mert több van a szívében. Nagyon sok mártír volt a kereszténységen belül, a mi hazánkban is. A mártírokat mindig egy elvezérelte, hogy amiért az életét odaszánta, azt fontosabbnak szánta a saját életét. Nyilvánvalóan, hogy az Isten nem mindenkitől várja ezt el, de akinek az Isten hitet adott, és akit az Isten elhívott, az biztos, hogy mindig meg fogja ezt tenni. Így legyen. Amen. Feleljük az ide hirdetésére a 460. kísérletünk első versével, hogy így kezdődik, amit vagyok, sok úgy.
Sok-sok egyébként.
végezhettek el, a testvérek áldja meg mindnyájukat, és még többször is találkozott ilyen jellegű szolgálatokon, ugyanahol a templom mellett. Hirdetem, hogy már az egy hétre az Isten tiszteletünkön a Dunai Városi Lelkipásztor testvérünket hívtam meg, Böttger Antalnak tisztetőt, aki elfogadta meghívást egy szolgálatot a kedves testvérünkhez. Azt is el kell mondjam, hogy pénteken volt egy másik kedves jelöltünk, a presbitérium jelöltje, akit az óvodában, az óvónénik között hallgattam meg. Az indokajának az volt, hogy ez a jelölt a Lónyai Gimnáziumnak a lelkipásztora jelenleg, és sok-sok értéket és jó dolgot fedezhetett fel, mint a presbitérium, mint magunk is. Ez a hatodik vagy a hetedik lelkész lesz, aki szolgál már közöttünk. Többet megkérdeztünk, aki még hát visszautasította esetenként, de remélem, hogy Isten meg fogja adni nékünk azt, hogy szükségünk van erre. Az Esperes úr egyébként megküldte a levelét, melyben újabb 60 napot adott magára a lelkipásztor jelölésére. Ez az idő szeptember végéig tart. Ha valaki tud olyan lelkipásztor személyt, aki ide is jönne, és jó szívvel vállalná a gyülekezeti vezetést, valamint az intézmény fenntartói feladatokat, úgy jelzi akár Lodány Károly testvérünk, vagy gondolszom, vagy én felé. A héten szerdán jönnek a munkások, csütörtökön reggel Isten kegyelméből el fog kezdődni a parókia felújítása. Reménység szerint és ígéret szerint mintegy 3 hónap alatt el fog készülni a tetőtől, az alapmegerősítésig, bezáróban, a nyilázáró cserétől, belső átépítésig, és még nagyon sok egyéb munka is. Imádkozzunk ezért. Itt hirdetem még újra, hogy minden vasárnap 9 óra kezdettel egy imádságos közösséget tartunk, mind a parókia felújításának ügyében, mind a lelkipásztor választás ügyében, és esetenként az intézményünk ügyében, hiszen ott is előre haladnak egyre inkább a munkák, feladatok, már az őszre elkészült az összes festés, a nagyjából a jövő hét végére elkészül az iskola mögötti hatalmas területen a viakolózás, egy olyan külleragása, ami a gyermeket védi, és reménység szerint az oldalon is egy nagyon nagy területi gumipadlódás meg fog történni, a gyermekeknek sokkal inkább balesetmentes körüzemben játszhatnak. Még egy hozzá új bejárattól kezdve egy nagy, az épület végén egy nagy tetőrész is lesz oda téve, hogy amikor kijönnek a gyermekek az óvodából, ne egyből az esőbe menjenek esetenként, bár esőben nem szokták őket kijönni. Imádkozzunk ezekért a feladatokért is, a Isten kegyelméből. Végezetül a szózat éneklése előtt a 460. dicséretünknek a 4., 5. és 6. versével zárt Isten tiszteletünkre. A 4. vers úgy kezdődik, amint vagyok, vak és